9. fejezet. Gorcse Viván éppen elhatározta, hogy a kantinba megy sört inni, amikor a nevét kiáltották. Egy harcsabajuszó őrmester állt az udvar közepén. A fiatalember oda sietett.
Parancs!
Nálam egy azonos nevű legény szolgál, aki részegen kivonult ma szakaszával, és behajózták.
Ez kortól lehet csak, gondolta Gorcsev.
Őrmester úr, Hector Potio?
Mi? Igen. Igen. Tám beszélt valamit az a fickó. Biztos hazudott.
Hát, könnyen lehet.
Mit mondott?
Hogy az őrmester úr nagyon okos és nagyon jellemes ember.
Igen. Olykor azért nem lódít.
Úgy tudom, tévedésből átadták magának az ő podgyászát, amit itt felejtett.
Igenis, az ágyam felett van, egy kis fadoboz átkötve. Hova küldjem? Sehová.
Én csak holnap reggel utazom, mert nem vagyok kísérőaltiszt, és elviszem neki. Csak hagyja az ágya felett.
Hector Potio elment. Gorcsev meg a kantinba sietett, ahová egy melléképület boltíves, sötét folyosóján keresztül jutott el az ember. A homályban jövő menő légionáriusok taszigálták egymást, és zajongtak.
Vigyázz az útból, mondta valaki Gorcsevnek, és eltolta kisé.
Elögdös, hé! Jól oldalba taszított az illetőt, és tovább akart sietni, de a másik hörögve megragadta. Te pimasz fécs! Többet nem mondhatott, mert Gorcsev is nyakon fogta. Most megfojtlak, te kabóca!
Hogy miért mondta éppen a kabóca szót, ez egyike a titokzatos megnyilatkozásoknak, amelyek az ember ösztöneiből törnek fel váratlanul. A jövő menő bakák nagyot röhögtek, mert a szó tetszett, és a kabócának nevezett egyén nem felelhetett, mert ilyesmihez bizonyos mennyiségű levegő szükséges a gégéjében, és ezt pillanatnyilag kiszorította Gorcsev kemény keze. Közvetlenül, mielőtt megfulladt volna, az újonc elengedte. A haldokló egyén hirtelen megélénkült.
Ki vagy?
Újonc vagyok, te kabóca!
Közlegény, nevezze meg magát!
Süvöltötte a kabócának nevezett, és hangjának öblösségétől rezgett a boltozat, mintha sámson rázta volna meg valamelyik oszlopát a sötétben. Mindenkiben meghűlt a vér. Verdié őrmester az oroszlán volt, akit a fiatalember inzultált. Ezt nevezte kabócának a szerencsétlen ifjú. De hát vaksötét volt. Honnan tudja?
Gorcsev Iván szolgálatára!
Ezért felelni fog.
Amíg nem vagyok felesküdve, nem követhetek el katonai bűncselekményt. Különben pedig nem tudtam, hogy az őrmester úrral találkoztam a sötétben.
Nom dunom! Szóval te katonai büntetőjogász vagy. Na jó. Majd megtanulod, mi a különbség az oroszlán és a kabóca között, ha feleskedtek.
És elsietett. Ez jó kezdődik, gondolta Gorcsev. Káplár Gent, a hugocska és a keresztanya közötti ügyre fog világosságot deríteni, míg az őrmester egy kabóca és egy oroszlán között mutatkozó eltérésre hívja majd fel a figyelmét. Na mindegy, majd csak lesz valahogy. Az udvaron, legnagyobb meglepetésére, Vanek urat pillantotta meg, amint egy kifeszített esernyő árnyékában nyitott újságjába mélyedt, és aludt. Gorcsev felrázta.
Haló!
Haló! Vanek úr! Vanek
úr! Ó, hol mászkált? Már 10 perce keresem. Sikerült látogatást kieszközölnöm, mert sajnos azon az alapon, hogy titkár vagyok, nem engedtek be.
Sőt.
Most mondja el a telefonálás eredményét.
Kielégítő.
Amennyiben megállapítottam teljes biztonsággal, hogy ön nem tudja jól az illető művésznő nevét. A marseilli telefon előfizetők között nincs nyilvántartva egyetlen Anjou Lolet sem.
Mi?
Találtam egy Arajon Paulint, aki alapítványi hölgy, de ez nem ismeri önt. Azon felül 70 éves és nem filmszínésznő. Felhívtam továbbá Mimi Albrecht, ez sem ismeri. De azt mondta, hogy hajlandó megismerkedni, önnel este klisében van. Ezután mindössze egy név volt valószínű, felhívtam Zwillinger Lolát, mert gondoltam, hogy az Anjou név csak nyelvbotlás volt. de ez a hölgy sem ismeri önt, legalábbis ma már letagadja. És sajnos csak cirkuszban dolgozott trapézen, de ennek 8 éve. No, azt hiszem, alapos munkát végeztem. Igen, felelte Gorcsev, és nagyon szomorú volt.
Az a baj, folytatta Vanek úr, hogy önnek nem jó az emlékező tehetsége.
Biztos abban, hogy nem ön felejtette el, amit mondtam?
Uram, válaszolt legyintve,
ha én valamit megjegyzek,
az hogy biztos? Állandóan úgy marad előttem a név, mintha rányomtatták volna az agyamra. Ahogy ezt a nevet itt látja az újság első oldalán. Annette Labo.
Már is kikapta Vanek úr kezéből a lapot, és elhűlten olvasta a címoldalon. Ma délben elrabolták egy nizzai villából Annette Labot. Amikor hazaért Marseille-ből a tábornok és Labo, a ház látszólag olyan volt, mint egyébként. Parker, a néger sofőr kinyitotta előttük a kertkaput, és Annette kutyája, egy nagy, fehér agár, felugrált az érkezőkre. De vinnyog. Ezt azonban nem vették észre. A szalomba érve éppen beszélgetni kezdtek, amikor halk nyögést hallottak a pohárszék felől. Labo meg sem lepődött, amikor az egyik széles fiókban Andrét pillantotta meg, összekötözve. Itt még nem fordultam elő, szólt nyögve a lakály, amikor megszabadult.
Mi az? Mi történt? Leütöttek, mondta lihegve. Rosszul van? Alig. Az ember lassan megszokja.
Néhány perc múlva már mindent tudtak. Egy levél volt Annette szobájában. Leányát elraboltuk. Ha este 11 órára nincs az autó változatlan állapotban, a Nizza-Canni országúton, ahol egy park mellett északra is elágazik az út, úgy megölöm a leányát. Mindazok nevében, akiket kirabolt, tartozom ezzel a bosszúval. Hiszi-e vagy sem? Mellékes. B.L.
Labo komoran merett maga elé. Most mi lesz?
Értesítjük a rendőrséget.
Igen.
Azt hiszed, hogy olyan emberek, mint Portenif és társai, nem váltják be fenyegetésüket, ha feljelentést teszünk?
De hát, mit akarsz?
Az aranyat odahagyjuk. Eddig ők csak hiszik, hogy raboltuk. De ha odaadod az aranyat, akkor a vád igaz lesz.
De Annette,
suttogta a mindig nyugodt, szikár, kemény ember, most az egyszer remegő szájjal.
Odaadjuk az aranyat, August.
Nem a miénk.
Akkor is.
Ami vagyonom van, azzal kártalanítom Ifiriz urát, és még a többit is visszafizetem lassan. Ha kell, életem végéig nyugni fogom.
Amikor a kertbe értek, egy rendőrcsapat ugrott le a riadókocsiról. Kihívta magukat. Valaki telefonált, hogy a kisasszonyt elrabolták.
Nem szükséges tudomásul venni, kérem, mondta a tábornok. Vezényelje vissza az embereit.
Labo a házba sietett.
André, ki telefonált innen?
Én. Hallottam, hogy a kisasszonyt
leütlek.
Rendben van, de ha megkérhettem, szőr, ne tegyen semmiféle bútor bensejébe vagy alája. Érthetetlen eljárás, szerintem.
Ökör. Labo elrohant a tábornokkal. A kék Alfa Romeo-ba ültek, de nem Parker vezetett. Este 9-kor Annette otthon volt, és az autó jóformán színaranyból Lindström és társai birtokába került. A lány néhány órát töltött csak a gazemberek fogságában. Nem panaszkodhatott a bánásmódra. Egy Cannes környéki villába hurcolták. Ott Lindström várta, és még néhány ember. A báró rideg volt, de udvarjas. Kedves Annette, mondta szokott diplomatikus módján. Ha viszonozta volna érzelmeimet, akkor nem kerül sor arra, hogy ilyen módon erőszakoljam ki jogos örök részemet.
Ugyan kérem,
felelte Annette dühösen.
Ön zsaroló, gonosztevő!
Én jogos tulajdonomat kérem az ön apjától.
Az én apám soha senkivel sem követett el jogtalanságot.
Parancsoljon, mondta Lindström, és egy levelet tett eléje. Alulírottak Ifirisből 10 millió font értékű aranyat viszünk magunkkal. Megállapodtunk abban, hogy amennyiben valamelyikünk meghalna, úgy részét a többi bajtás örökli. 1920 Abudir oázisban, Ifiriz.
Báró Lindström, Portenif, Labo, Laturet, Fandiren és Urin légionáriusok. Felismerte az apja aláírását. Kétségtelen, hogy valódi.
Ez nem bizonyít semmit.
Tessék. Egy rongyos, sárgult levelet tett a lány elé. Reszketősen írt, primitív írás volt.
Fiam, rövidesen meghalok. Borzasztóan bánnak itt a foglyokkal, és gyengülök egyre. Elküldöm ezt az okiratot. Gusztáv Labóval együtt harcoltunk, mint légionáriusok Ifirisben. A király elesett, és a légionáriusok a gyermek trónörökössel és néhány benszülött vezérrel elmenekültek. Velük volt a király vagyona is, az államkincstár. Labó sebesült volt, őt hordárjon vittük. Kegyetlen és vad dolog az élet odalen. Mit szépítsem? Elhatároztuk, hogy leöljük a benszülött vezéreket, és a pénzt elraboljuk. A dzsungelben voltunk. Terv szerint történt minden. Az aranyat megkaparintottuk. A sebesült Labót magunkkal vittük, és szerencsésen elmenekültünk. Ez a Labó. Miután elrejtettük az aranyat, és Kufra oázisba mentünk, egy Döbertin nevű századossal összejátszott. Döbertin katonái elfogtak bennünket, és szemünk láttára ő meg Labó ketten kiásták a király vagyonát. Labó tudta, hogy mit csinál, ugyanis ha szólunk valakinek az aranyról, akkor felkötnek a legyilkolt benszülöttekért. Ő azonban elmenekült. Bennünket, mint szökevényeket elfogtak és elítéltek. Azóta Labó és Döbertin karriert csináltak. Én meg itt halódom Kolumbe sárban, és azt hiszem Portenif is él még valahol. Állj bosszút, fiam! Próbáld visszaszerezni, ami téged illet. Báró Kurt Lindström, Kolumbesár, Compagne Discipline. Annette dermedten nézte a levelet. És ön szerint hol a pénz? Kérdezte a bárótól.
Az Alfa Romeo kocsi szinte tiszta 14 karátos arany. Most értette meg. Miért nem fogja eléggé a fék? Miért nem megy gyorsan? Miért fogyaszt több üzemanyagot? Nehéz a kocsi az arany súlya alatt. Este Annette Labó otthon volt, és a 14 karátos autó Lindström és társai birtokában. Végül az apa megszólalt. Azt hiszem, öregem, a te katonai becsületed is megkívánja, hogy Annette-nek elmondjak mindent.
Igen, bólintott Döbertin. Annette tudni fogja, hogy hallgatnia kell. Nézd, lányom, ezek is okmányok.
A pénzszekrényhez ment, és előkeresette egy régi bőrtárcát. Néhány írást vett ki belőle, és odaadta Annette-nek. Gusztáv Labót a mai napon parancsal Oránba küldjük, ahol jelentkezik a vezérkar D osztályánál.
Egy másik parancs.
Gusztáv Labót a mai napon parancsal Oránba küldjük. Mint katonaszökevény jelentkezik Ifiriz uralkodójánál, Malapadannál, és felajánlja szolgálatait a lázadók ellen. Titkos összeköttetést tart fenn az Abudirban állomásozó vezérkari századossal, Döbertinnel, aki további instrukciókat közvetít. Kelt, stb.
Annette örömében sírni kezdett. Azután összecsókolt az édesapját.
Milyen boldog vagyok. Én már azt hittem, hogy mégis tettél valamit.
Engem ezért a lopásért tüntettek ki a meghatalmazott miniszteri megbízatással, mondta Labó. Vállalni kellett még a rablás csúf látszatát is, mert Franciaország nem keveredhetett az ügybe.
Miféle ügybe?
Malapadam, Ifiris francia barát uralkodója ellen lázadást szított egy Dizárd nevű portugál. A gyarmati status quo megsértése lett volna, ha valamelyik nagyhatalom nyíltan közbelép. Viszont Malapadam francia barát néger király volt. A rejtélyes ügynek ez a nyitja.
Mondd el Anett meg a többit is,
szólt közbe Döbertin,
ha már ennyit tud.
Labó, akit az események kissé megviseltek, felhajtott egy pohár konyakot.
Hát, figyelj, Anett.
Mint külügyminiszteri tisztviselőt kineveztek Malapadam mellé diplomáciai tanácsadónak. Amikor elkezdődtek Ifirisben a zavarok, azt a bizalmas utasítást kaptam, hogy szervezzek a hivatalos francia körök tudomása nélkül önkénteseket Ifiris hadserege számára. Ekkor beléptem a légióba, és mint közlegén szolgáltam. Csillogni kezdett a szeme. Kemény hónapok voltak, de sohasem felejtem el. Anett arca elborult. Egy másodpercre megülte őket ugyanaz a gondolat. Gorcsev már több órája útban van Afrika felé a tengeren. Hosszú ideig, folytatta sóhajtva Labó, sorra jártam a helyőrségeket, és pénzzel, mesékkel Abudir oázisába csábítottam a katonaszökevényeket. Abudir a határon van, és a nem túlságosan éber francia határőrségen könnyen átszöktek a katonák. Az utolsó csoporttal magam is átmentem. Ezek között volt a lezüllött Lingeström báró is, ennek az alaknak az apja.
Dizárd forradalma egy áruló miatt győzedelmeskedett. Malapadant megölték, de Abepadan, a 15 éves trónörökös és néhány hűséges törzsfő egy kis csapat légionáriussal együtt menekült.
Elhozták az ország aranykészletét, és velük voltam én is, súlyos sebbel. A többit tudod. Lingeström és társai, köztük ez a Portenif is, leölték a törzsfőt. Az egyik főnök elmenekült a 15 éves Abepadan trónörökössel.
Én sebesülten, tehetetlenül. Mit tehettem?
Látszólag velük tartottam. Abudirban, ahol Döbertin titokban együttműködött velem, valamennyit elfogták.
Azután úgy tettünk, mintha Döbertin meg én ketten ellopnánk az aranyat. Mert ha beszolgáltatjuk, úgy a francia köztársaság köteles kiadni az új államfőnek, Dizárdnak.
Engem visszahelyeztek a diplomáciai szolgálatba, és az ügy elaludt. Az arany és a trónörökös eltűntek. Közben Abepadan 20 éves lett. Elrejtve élt Marokkóban, és igen jó nevelésben részesült. Elérkezett a leszámolás Dizárral, a bitorlóval. Ehhez elsősorban az arany kellett volna, amit ketten őriztünk.
És hogy került az autóba az arany? Kérdezte Anett.
Ilyen mennyiségű aranyat titokban szállítani igen komplikált. Átvinni innen Afrikába, a határőrségen keresztül Ifirisbe. Nagy feladat. Így adódott az idea, egy autó alkatrészeibe belekovácsolni a kincset.
Egy haditechnikai mérnök, Gulen százados, személyesen végezte a munkát, két tisztjével.
Minden kitűnő lett volna, mondta Döbertin, ha nem jön ez a Lingeström.
Az ördög küldte,
bólintott rá Labó dühösen, és felhajtott egy pohár italt. Az apja megírta azt az átkozott levelet, és egy napon beállított hozzám ez az alak. Jobb embernek látszott. Az igazságot nem mondhattam el, és a botrány, különösen most, rossz lett volna. Hát, megígértem neki, hogy a lopott aranyból kárpótolom. Adtam neki valamit a magavéból, és...
És fecsegtél előtte, kiáltott Döbertin.
Labó fülig pirult.
Hát olyan nehéz egy úriembernek elviselni azt a látszatot, hogy tolvaj.
És, mondta Anett, az autót odaadtad, én értem?
Hallgattak.
Hát,
szólalt meg végül Labó.
Egy baráti néger országgal kevesebb lesz a francia gyarmatok közelében.
A 14 karátos autó aranya arra kellett volna, hogy Abe Padan felfegyverezze a királyhű törzseket. Ismét csend volt. Végül Anett bátortalanul megjegyezte. És mi van Gorcsevvel? Döbertin először lábóra nézett. Beszéltem egy kapitánnyal, szólt aztán. Pierre Bussiernek hívják, referens a hadügyben. Megnézte a törzslapot. Gorcsev éjjel jelentkezett Nizzában, és még tegnap elindult Orán felé. Lábó egy szó ellenvetést sem tett. Még mindig csak a szőnyeget nézte. Nem volt oka rá, hogy kifogásolja Döbertin eljárását. Ő ugyanis 2000 frankot adott Deville tiszt helyettesének, aki Hector Potió mellett, mint kiképző altiszt utazott Oránba, hogy értesítse időnként Gorcsev sorsáról.
Istenem, mondta Anett. Most az én lelkiismeretemet terheli, hogy az autó nincs.
Döbertin erőltetett vidámsággal felelt.
Majd csak talál valami más módot a magas diplomácia, hogy eljárjon Dizár ellen. Gyerekek, menjünk ki, mert az idegeink nem bírják.
Én nem megyek sehová.
Gorcsev sem mehet, mondta csökönyösen a lány.
Csend!
Amíg én itt vagyok, addig nyugodt lehetsz. Pierre Bussié megígérte, hogy afrikai útja során gondol Gorcsevre. Bussié kapitány, mint hadügyreferens járja Afrikát, és 2 hét múlva Oránban lesz. Azt mondtam Gorcsevről, hogy igen közel áll hozzám. Ha azonnal velünk jössz a Negreszkóba, akkor egy lapot is írok neki.
Jövök.
Lábó még mindig nem szólt. Gorcsev tragikus ostobasága aránylag nagy súllyal nehezedett a lelki ismeretére.
Hé, André! Kiáltott a tábornok és tapsolt. Elég volt a búsulásból, gyerekek!
André belépett. Szemén a daganat egy-két opálszínű és lapislazuli árnyalattal gazdagodott, viszont maga a szem olyan keskeny lett, mint egy ceruzavonás.
Lábó szokása szerint intézkedett. Az autó készüljön!
Elharapta a többit. Az autó? Hol van ez már? Sóhajtott.
Telefonáljon, mondta a tábornok, hogy taxit küldjenek.
Igenis. A küszöbről visszafordult.
Parker vigye a garázsba a kocsit?
Értse meg, szólt rá Labó. Az Alfa Romeót eladtam az új gazdájánál van.
Uram, Sir Gorcsev elég kíméletes vagy szórakozott volt, amikor leütött, mert nem vakított meg teljesen, és így nyugodtan állíthatom, hogy a kocsi itt áll a kapuban. Mind az egy szememmel láttam.
Lerohantak. A tábornok lépett ki elsőnek a kapun, és visszahőkölt. Anett felsikoltott. Labó kimeresztette a szemét.
Mi?
Az autó sértetlenül ott állt a gyalogjáró mentén. Csak a hűtője horpadt be kissé, és egy elütött kacsa véres tollai tapadtak a motorházára. Valahol a gumipadlón fekete monokli keret hevert, egy kis részén lepattogzott a celluloid.